Az Európai Unió és Kína gazdasági kapcsolata bonyolult. Egyszerre együttműködő és konfliktusos. Az Európai Unió hivatalos megközelítése szerint Kína egyszerre partner, gazdasági versenytárs és rendszer szintű rivális. Ez azt az ellentmondásos helyzetet eredményezi, hogy az EU-nak teher Kína. Csökkenteni szeretné a tőle való függőséget, de nem törekszik a gazdasági kapcsolatok megszakítására, hiszen szüksége is van Kínára. Mit jelent ez konkrétan? Hol vagyunk versenytársak, és milyen területeken vagyunk partnerek? Milyen folyamatokat, jeleket érdemes figyelniük például a magyar vállalkozásoknak, vállalatvezetőknek, ha a jövőjüket szeretnék megtervezni? Vendégünk a stúdióban Gorecki Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója. Szeretettel köszöntöm.
Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat.
Jó nagy izgalmas téma, és hát arról beszélgettünk itt az interjú előtt, hogy érdemes a úgymond hétköznapi embernek is figyelni ezeket a geopolitikai meg világgazdasági mozgásokat, hiszen ez a bőrünkre megy. Tehát érdemes ezzel foglalkozni, ugye Péter?
Évtizedekig egy viszonylag nyugodt időszak jellemezte a világot, ugye véget ért a hidegháború az Egyesült Államok és a Szovjetunió között. Voltak alapvetően helyi konfliktusok, elsősorban a Közel-Keleten, de alapvetően a világgazdaság egy viszonylag nyugodt időszakot élt meg. Ugye ezt hívjuk a gazdasági globalizáció aranykorának. A különböző gazdaságok egyre több szállal kapcsolódtak egymáshoz. Most úgy tűnik már évek óta, hogy ennek a korszaknak vége van, és újra bekopogtatott a nagy politika a gazdaság ajtán is, és ezen keresztül nyilván a mindennapi életünkben is egyre inkább érezhető az, hogyha két nagy hatalom egymásnak feszül, vagy valahol a világ egy távoli pontján kitör egy fegyveres konfliktus, ugye, legutóbb az Öböl térségében Irán támadta meg az Egyesült Államok és Izrael, és rögtön arról lehetett olvasni Magyarországon is, hogy az égbe fognak szökni a benzinárak, a világ számos országában üzemanyag hiánnyal kezdtek el küszködni. Úgyhogy így van, alapvetően egyetértek önnel, hogy most egy olyan korszakban élünk, ahol a világpolitika eseményei bizony egyre gyakrabban a mindennapi életünk során is megérezzük.
És azért is érdekes ez Kína viszonylatában, hiszen egyre több termék, márka, kínai márka jön be az Európai Unióba, és így Magyarországra is, és ezek egészen kiváló termékek, tehát itt már nem a fröccsöntött műanyag, nem tudom én mikre kell gondolni, meg gombokra, hajgumikra, stb., hanem egészen professzionális mobiltelefonok, okos eszközök, nemrég láttam ilyen robot ablak mosót például kisháztartásoknak, vagy extra skeleton, ilyen orvosi technológiai eszközöket készülnek behozni. Tehát olyan dolgok, amik igazán fontosak, hasznosak a hétköznapi ember életében is akár, és ezekkel európai cégek foglalkoznak, akár magyar cégek is. És hát nem mindegy, hogy milyen az Európai Unió és a Kína közti viszony ezzel kapcsolatban. Hogyan változott a legutóbbi években az Európai Unió-Kína stratégiája például?
Indítanám onnan, hogy egyáltalán van-e az Európai Uniónak Kína stratégiája. Véleménye szerint nincsen. Annak ellenére, hogy 2019-ben ugye kiadott Brüsszel egy dokumentumot, ami hivatalosan így lett elnevezve, hogy az Európai Unió Kína stratégiája, és abban szerepelt az ön által a bevezetőben is említett hármas kategória rendszer, hogy egyszerre partner, egyszerre versenytárs, egyszerre rendszer szintű rivális, ami jól mutatja, hogy az Európai Unió igazából már 2019-ben is küzdött azzal, hogy egyetem megfogalmazza, hogy számára mit jelent Kína. És a mából visszanézve ez még egy viszonylag nyugis időszaknak számított, tehát 2019-ben sokkal optimistább volt Európában mindenki a Kínával való kapcsolatok alakulását illetően, még zajlottak az átfogó befektetési egyezményről szóló tárgyalások, a mából visszanézve ez már majdhogy nem egy ilyen aranykornak tűnik, azóta sok víz lefolyt a Dunán is, meg különböző folyókon, azóta volt egy Covid-járvány, ugye tart több mint 4 éve az ukrajnai háború, sokkal feszültebb lett a világ, és bizony az Európai Unió nem került közelebb ahhoz, hogy megfogalmazza, hogy mit jelent számára Kína, és az elmúlt azóta eltelt 7 év során ez a két oldalú kapcsolat, ez bizony sokat romlott, itt elsősorban bizalomvesztés az, amit meg lehet figyelni. Európában mind a politikusok, mind a gazdasági élet szereplői egyre inkább szkeptikusak lettek azzal kapcsolatban, hogy Kínával ki lehet alakítani egy olyan viszonyt, ami mindkét félnek a fejlődését, javát szolgálja. És hogyha a legutóbbi időszaknak, vagy éveknek, vagy periódusnak az eseményére gondolunk, akkor 2024-ben ugye ez volt egy nagy port felverő döntés, az Európai Unió vámot vetett ki a Kínából származó elektromos járművek importjára cégenként eltörő mértékben. Ugye a másik oldalról 2025-ben láttuk azt, hogy Kína átmenetileg korlátozta a ritka földfémek exportját, és ezzel nagyon komoly fájdalmat okozott európai cégeknek is. És úgy gondolom, főleg ez a 2025-ös esemény, amit említettem, felnyitotta az európai politikusok szemét, hogy az a politika vagy irányvonal, amit még 2023-ban Ursula von der Leyen meghirdetett, és úgy neveztek el, hogy de-risking stratégia.
Ugye, tehát ez a kockázatcsökkentés.
Igen, erre nincs igazából jó magyar szó, szó szerint lefordítva kockázatcsökkentés jelent, de a mi kontextusunkban inkább ez kitettségcsökkentést jelent. Tehát ugye ezzel alatt azt értette az Európai Bizottság vezetője, hogy csökkenteni kell a Kínával szembeni kitettséget, az európai gazdaság Kínától való függőségét kell csökkenteni. Hát most azóta már eltelt 3 év, és nem látszik azt, hogy ez a stratégia az átütő sikert elért volna. Ugye elég csak arra gondolni, hogy tavaly rekord értékre ugrott az uniónak a Kínával szembeni kereskedelmi deficitje, ami 360 milliárd eurót ért el.
Ez de azt jelenti, hogy ennyivel többet hozunk így van, mi be Kínából, mint amennyit oda kiviszünk.
De talán még beszédesebb az, hogy ugye az EU gazdasági motorjának számító Németországnak a kitettsége Kína iránt tovább növekedett olyan stratégiai ágazatokban, mint az elektromos járműipari technológia, a litium-ion akkumulátorok, a tiszta technológia vagy az antibiotikumok. Tehát egyre inkább az látszik, hogy ez az irányvonal, amit 3 éve fölvázoltak, nem vezetett sehova, és az látható, hogy folyamatosan nő a nyomás az Európai Unió vezetői, mind politikai, mind a gazdasági élet szereplői részről, hogy valami olyan hatékony eszközökkel lépjen végre föl, ami ezt a folyamatot megállítja.
Bocsánat, de hogyan lehet a kitettséget csökkenteni, hogyha a kínaiaknál vannak a ritka földfémek, amiket az előbb említett. Tehát ezt például hát muszáj tőlük beszerezni, még akkor is, hogyha saját ipart szeretnénk, ha tudunk építeni.
Ez így van, ugye a ritka földfémek az egyik legextrémebb példa ilyen szempontból, mert ez Kínának gyakorlatilag a szuperfegyver, ugye ez volt az, amit a tavalyi év során az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi adókapok során a kínai fél bevetett, az USA meg a mikrochip technológia exportjának a korlátozását vetette be, és ez a két, mondjuk így, hogy gazdasági szuperfegyver megtette hatását, mert rögtön Trump elnök és a kínai elnök tárgyalóasztalhoz is ült, és október végén letekerték ennek a feszültségnek vagy konfliktusnak az intenzitását. Tehát valóban a ritka földfémek egy olyan példa, ahol azt a kitettséget nem lehet 1 év alatt, 2 év alatt megszüntetni. Kína sok éven keresztül építette ki ezt a világméretű dominanciáját ezeknek az alapvető nyersanyagoknak az ellátási láncaiban. Erre döbbent rá a nyugat egy pár éve, és most gőzerővel próbálnak ők is valamiféle alternatív ellátási láncokat építeni Ausztráliával, Indonéziával, más országokkal, Kanadával összefogva, de hát ez nem 1-2 év lesz, amíg ez sikerül, és itt nem is beszéltünk arról, hogy teljesen ki lehet majd váltani Kínát ebben a történetben, maximum az, hogy az extrém magas kitettséget valamiféle elfogadható szintre lehet majd csökkenteni. De mondom még egyszer, a ritka földfém a legkülönlegesebb példa. Itt az ágazatonként eltérő ez a kitettség, ugye még az akkumulátorgyártás terén mondhatjuk azt, hogy Kína gyakorlatilag uralja a világot, az elektromos autó technológia szintén valami olyasmi, amiben nagyon nagy előnyre tettek szert a kínai gyártók. De ugyanakkor például az Egyesült Államokat említettem, ott viszont a mikrochip technológia az, ahol meg az Egyesült Államok van jelentős, még mindig vezet Kínával szemben, és ameddig ez az előny megmarad, addig Washingtonnak van egy olyan eszköz a kezében, amivel sorokba tudja szorítani Pekinget. Tehát gyakorlatilag mindkét félnek a kezében van egy aduász, és azon dolgoznak gőzerével a háttérben, hogy ennek a másik fél kezében levő aduásznak az erejét, a hatékonyságát, a pusztító hatását csökkentsék azáltal, hogy leépítik ezt, vagy visszaszorítják ezt a kitettséget.
Megütötte a fülemet egy szó, amit Péter mondott az imént, a bizalomvesztés, hogy az Európai Unió és Kína között bizalomcsökkenés van. Miért? Mi ez a bizalmatlanság? Milyen okot adtak erre egyik-másik fél?
Az Európai Unió és általában a Nyugat nagyon sokáig bízott abban, hogy Kínában majd, ahogy egyre fejlődik a gazdaság, növekszik a jólét, ez majd elhoz bizonyos politikai változásokat, és át fog alakulni a kínai politikai rendszer, át fog alakulni a kínai gazdaság, hogyha beveszik például Kínát a kereskedelmi világszövetségbe, akkor majd szépen Kína is beáll abba a fő sodorba, amit a Nyugat képvisel, ez nem következett be. A másik, amiben bízott az Európai Unió vezetése, hogy Kína teljesíti azokat az ígéreteit, amit évek óta hangoztat, hogy nagyobb hozzáférést fog biztosítani az európai cégeknek a kínai piachoz, hogy leépíti a saját védővámjait, hogy leépíti a saját piacát védő adminisztratív korlátozásokat. Tehát tettnék néhány szimbolikus lépést, de alapvetően Kína még mindig nagyon markánsan védi a saját piacait a külföldi versenytől, és nagyon tudatosan védte azokat az iparágakat, amelyeket ő a jövő stratégiai szektorainak gondolt. És ilyen értelemben beszélek egyfajta kiábrándultságról, hogy azt hiszem az Európai Unió vezetői most már nem számítanak arra, hogy Kína valamilyen drasztikus, látványos javulást fog elérni, vagy felmutatni ezen a téren.
De ez az ő szempontjukból lenne javulás, hiszen Kína szempontjából tulajdonképpen igazuk van. Az Európai Unió is pont erre ébredt rá, hogy ezt kellett volna, hogy egy kicsit jobban védeni a saját kereskedelmi.
Pontosan most gyakorlatilag erről megy a diskurzus, hogy amire már korábban utaltam, hogy milyen új eszközöket tud a Brüsszel kifejleszteni annak érdekében, hogy megvédje a saját piacát, hogy lehetőséget teremtsen a saját cégeinek a megerősödésére, ugyanakkor ne vágja el a Kínával való gazdasági kapcsolatot. Kitágítva kicsit a perspektívát, igazából a világ számos gazdasága erre a kérdésre próbálja megtalálni az optimális válasz, hogy hogyan maradjon nyitott, ugye a gazdasági globalizációnak azért voltak előnyei, ugyanakkor meg hogyan védje meg magát ezekről a kitettségektől, amikről most már itt az elmúlt percekben elég sokat beszéltünk.
Kedves hallgatóink, vendégünk a Kerengőben Gorecki Péter, a Magyar Külügyintézet vezető kutatója. Kína és az Európai Unió gazdasági kapcsolatairól beszélgetünk, amely hát tulajdonképpen érint mindnyájunkat a vállalkozásokon, a magyar vállalatokon keresztül is. Lesz-e technológiai hidegháború például az Európai Unió és Kína között? Itt arról beszéltünk, hogy az Európai Unió továbbra is keresi a lehetőséget, hogy hogyan erősítse a saját iparát, meg egy kicsit védje Kínától, vagy a kitettséget gyengítse. Ebből most mi fog következni a következő években várhatóan? Tudom, hogy nem jós, de...
Nem, valóban nem. Technológiai versengés már van. Gyakorlatilag ez zajlik a szemünk előtt a világban. Ugye ezt ki is mondják a legnagyobb gazdaságoknak, a legbefolyásosabb országoknak a vezetője, hogy a jövő gazdasági és geopolitikai hatalmát elsősorban a technológia határozza meg. Azt, hogy egy ország mennyire tud éllovas lenni a technológia innovációban. Tehát ilyen értelemben egyértelmű, hogy versengés zajlik, és ebben az Európai Unió is és Kína is nyilvánvalóan részt vesz. A kérdés az, hogy ez a versengés ez mennyire fog átcsapni konfliktusba, vagy a kifejezést ön használt akár egyfajta technológiai háborúba. Ugye az Egyesült Államok és Kína között láttuk ennek jeleit, sőt, bizonyos lépéseit, fokozatait az elmúlt években. Ezek úgy kell elképzelni, hogy akkor két ország azokat a technológiákat, amivel ő rendelkezik, vagy az ő vállalatai rendelkeznek, de a másik ország vállalatai nem, akkor megpróbál egyfajta olyan védő sáncot vonni köré, hogy a másik ország ne tudjon hozzájutni, és ezáltal az adott technológiában meglévő fejlesztésben, innovációban meglévő előnyét, az meg tudja őrizni a riválisával szemben. Ugye, ahogy utaltam rá a beszélgetés során korábban is, egy ezer szárral összekötött globalizált gazdaságban élünk, eddig az volt sokáig szó, hogy minél nyitottabbnak lenni, minél inkább összekapcsolni és kihasználni azt, hogy az egyik ország ebben jó, másik ország abban jó. Hát úgy látszik, ez a folyamat ez megfordul, és ennek az egyik leglátványosabb megvalósulása az pont a technológia terén zajlik, és a mesterséges intelligencia felbukkanásával ez még egy következő fokozatra kapcsolt, mert ugye a mesterséges intelligencia, azt már most látjuk, hogy a szemünk láttára átformálja az egész világot, nem is látjuk ennek a folyamatnak a végét igazából, és ez még inkább felértékeli az, hogy egy adott ország hol tart a technológia terén, és most nyilván itt a digitális technológiákra gondolok elsősorban, azokra a technológiákra, amelyek a szakemberek szerint a jövő gazdasági versenyképességét, és ezáltal részben a geopolitikai befolyást meg fogják határozni.
Tudunk mi még versenyezni Kínával? Nem késtünk le erről?
Nyilván kérdés az, hogy milyen szektorról beszélünk. Milyen szektorról? Korábban említettük itt a ritka földfémeket, hát ott a reális cél az lehet, hogy utaltam is rá, hogy mondjuk a jelenleg nagyon-nagyon magas kitettséget valamennyire lefaragni. Vagy ott van például a másik sokszor emlegetett példa, hogy az elektromos járműipar itt, és Kína nagyon-nagyon előre szaladt, itt azonban az Európai Unió nem engedheti meg azt, hogy erről a szegmensről teljesen lemond. Ugye az alapvetően a német autógyártók mindig is a belső égésű motortechnológiára tettek föl mindent, ebben voltak vezetők, világelsők, technológiai innovációban éllovasok. Most úgy tűnik, hogy megfordult a helyzet, most, mint hogyha az európai cégeknek kellene tanulniuk a kínai versenytársaiktól, akik ebben költséghatékonyság és minőség szempontjából is előttük járnak. hogy esélyesen még behozni ezt a lemaradást, ezt én sem tudom megjósolni, ez a következő éveknek valóban az egyik nagy kérdése, és az pedig különösen nagy kérdés, hogy ezt a versenyképességi hátrányt az Európai Unió le tudja úgy dolgozni, hogy közben meg kell próbálnia megvédeni a saját vállalatait attól, hogy kizárólag kínai technológiaval működő modelleket építsenek. Tehát egyszerre kellene megvalósítani egy versenyképességi célkitűzést, megvalósítani azt a gazdaságbiztonsági szemléletet, amiről itt is most beszélgettünk, és egyre inkább meghatározóvá válik Brüsszelben, és hogy behozzak még egy harmadik tényezőt, hogy ott van a fenntarthatóság is, a átállás a tiszta technológiákra, a zöld átmenet, amiről rengeteget hallunk, és ami az Európai Unió számára is egy rendkívül fontos célkitűzés, hogy ezt a hármat egyszerre megvalósítani véleményem szerint nem lehet, és ez az, amire egyre inkább rádöbben az Európai Unió vezetése is, úgy gondolom.
Még egy nagyon érdekes terület a mobiltelefonia. A mobiltelefonok a különböző információ szerzésre is alkalmas digitális eszközök is, akár a katonai vonalon is érdekes különböző kamerák és megfigyelő rendszerek, ezeknek a technológiája is megvan Kínának. De hát a mobiltelefonnál is ugye az a kérdés, hát ott is már piacvezető cégek vannak, és egyre újabb márkák jönnek be, hogy alkalmas, ugye ki tudja, mi van benne, ezt sokszor mondják, hogy az utolsó nem lehallgatható telefon az a Nokia volt, azóta meg hát bármelyik amerikai vagy kínai telefon is ilyen szempontból érdekes. Lehet-e olyan is akár, hogy mondjuk ezt az iparágat az Európai Unió korlátozza? Lát-e ebben biztonsági kockázatot az Unió például?
Én magam nem vagyok biztonságtechnikai szakértő, de úgy gondolom, hogy igen, valóban, tehát ezek lehetnek azok az iparágak, amelyek leginkább az Uniónak a fókuszába kerülnek, amikor arról beszélgettünk, hogy megpróbálja valamilyen szinten korlátozni legalább a kínai technológiának az alkalmazását, de hát ez egy nagy kérdés, ez mennyire megvalósítható, mert számos ilyen iparág vagy alszektor az bizony nagyon visszafejlődött az Európai Unióban, és a semmiből pedig nem lehet iparágakat nyilván felhúzni, ez egy évekig tartó folyamat. Megkérdés az is, hogy milyen áron. És ugye itt nem csak egy adott konkrét mondjuk vállalatról vagy technológiáról beszélünk, hanem ugyanannak vannak beszállítói, alkatrészek, nyersanyagok, ritkaföldfémek például, tehát itt komplett ellátási láncokról beszélünk, és az, hogy teljesen kínamentessé tenni ezeknek a technológiáknak az ellátási láncait Európában, úgy gondolom ez nem egy reális célkitűzés. Itt megint csak arról van szó, hogy bizonyos korlátokat beépíteni arról, hogy ezt a kínai technológiának a nyomasztó fölényét vagy dominanciát valamelyest visszaszorítani, és felhozni az európai versenytársakat egy olyan szintre, hogy egyáltalán lehessen arról beszélni, hogy az európai ipar az Kínának ezekben a szegmensekben, szektorokban, ipari ágazatokban egyáltalán versenytársa tudjon lenni a jövőben.
Mennyire készül arra az Európai Unió, hogy például vámokkal vagy a szállítási költségek felemelésével akár visszaszorítja, vagy ellehetetleníti ezt a kínai-európai kereskedelmet?
Úgy gondolom, hogy olyan jellegű vámháborúra, mint amit láttunk az Egyesült Államok és Kína között akár tavaly, erre nem kell számítani. Tehát kicsi esélyt látok, hogy az Európai Unió általános vámokat vezessen be Kínával szemben. Részben azért, mert hogy vannak vállalatok, amelyek Kínában termelnek az európai piacra, nyilván ezzel őket is sarokba szorítaná. Sok európai vállalat nagyon nehezen tudja kiváltani a kínai beszállítóit, illetve hogy az amerikai és Kína közti adókapoknak a történetében kiderült. Kína minden esetben elég keményen válaszolt, és valószínűleg most is erre lehetne számítani, és ebből valószínűleg az Európai Unió nem jön neki jól.
És tehát nem érdeke az Európai Uniónak extrém módon korlátozni.
Ilyen általános vámot, tehát hogy mondjuk tegyük, hogy minden Kínából számozó importra, most mondok egy számot, 15%-os vámot bevezetne az Európai Unió, ennél nagyon kevés esélyt látok. Sokkal valószínűbb az, hogy inkább szelektíven bizonyos ágazatokra, amikről eddig is beszélgettünk, megpróbálnak majd olyan intézkedéseket, olyan szabályozási mechanizmusokat beépíteni, amiből az európai vállalatokat abba az irányba terelik, hogy kevésbé támaszkodjanak a kínai technológiákra. Egyébként ott is van az asztalon egy ilyen javaslat, ha jól tudom, Brüsszelben, amely pont arra ösztönözni, vagy kényszeríteni, abba az irányba terelni az európai cégeket, hogy bizonyos technológiák terén legalább három beszállítójuk legyen. tehát ne támaszkodjanak olyan mértékben, ne kell olyan mértékben függeniük a kínai technológiáktól.
Lehet tudni, hogy ezek melyik ágazatok?
Alapvetően azok az ágazatok, amikről már eddig is beszélgettünk. Igen. Nem meglepő módon ezt Pekingben sérelmezik, tehát ha nem is hivatalosan mondjuk a kínai vezetők személyesen, de a kínai állami média már megtette a karcsörtetést, és kilátásba helyezte, hogy nyilván, hogyha ez megvalósul, annak következménye lesz, és retorziók, és stb. De úgy gondolom, ebbe az irányba fog elmenni az Európai Unió, és hogy szektorokról beszélgetünk, akkor az elektromos autóipar mellett az akkumulátorgyártás, a tiszta technológiák, alumíniumipar, vegyipar lehetnek azok, ahol ilyen intézkedésekre számítani kell. Tehát ön említett a bevezetőben, hogy a magyar cégeket is nyilván érdeklik a fejlemények, tehát hogyha valaki mondjuk műanyag játékokat importál Kínából, akkor úgy gondolom, hogy az ő esetében kevesebb az esélye, hogy itt valami nagy felfordulás lenne.
De hogyha... mondjuk, hogyha szkútereket, rollereket, vagy mobiltelefonokat, vagy okos háztartási gépeket, vagy tehát ami a hétköznapi életben, amivel minden nap találkozunk, akkor?
Nyilván ez egy skála. Technológiai szakembernek kell lenni, hogy megmondjuk, hogy melyik esetében milyen biztonsági kockázatról beszélhetünk, de az tény az, hogy az okos eszközök egyre inkább gyakorlatilag mint mini számítógépekként működnek. De egyszer hallottam, hogy említették, hogy az elektromos autó az egy négy keréken guruló számítógép. És annyi információt gyűjt a felhasználójáról, amit egyre többen biztonsági kockázatként értelmeznek. De hogy nem csak nyugaton...
Lassan már egy porszívó, vagy egy hűtőszekrény is.
És hogy nem csak nyugaton uralkodik ez a szemlélet, éppen ez egy jó példa, hogy Kína már évekkel ezelőtt megtiltotta például a párt bizonyos emberkéinek, illetve a hadsereg tisztjeinek, hogy Teslát használjanak. Hoppá. Pont azért, mert attól tartanak, hogy hát ők is tudják, hogy ez valóban egy kerekeken guruló számítógép, hogy annyi információt és adatot gyűjt a felhasználójáról, amit tartanak attól, hogy esetleg ez valahol Amerikában landol. Tehát ez a fajta perspektíva vagy szemlélet, ez nem csupán az Európai Unió és az Egyesült Államokra jellemző, ez már Kína is felismerte, hogy valóban a modern technológiáknak van egy ilyen kockázata.
Na hát ők betiltották, de akkor lehet, hogy cserében egyszer csak majd elérkezik az, hogy nálunk is betiltják mondjuk a
ezt
kínai autót.
Ezt
az USA
is megtette egyébként, tehát évekkel ezelőtt az olyan gépjárműveknek a használatát, vagy okos, sőt, talán az a jó kifejezés, hogy hálózatba kapcsolt gépjárműveknek a használatát betiltotta az amerikai utakon, amelyben orosz meg kínai komponensek vannak. Az Európai Unió egyelőre ezt nem tette meg, de hogyha mondjuk elmérgesedne a viszony, akkor el tudom képzelni például azt, most a robotporszívóval nem tudom, de az, hogy például az okos technológiát használó hálózatba kapcsolt elektromos gépjárművek, ami valamennyire még a jövő technológiája, de itt kopogtat az ajtónkon, hogy ezeknek a használatát az Európai Unió útjai mondjuk azt mondják, hogy ezt köszönjük szépen nem, hogyha ez Kínában készült technológiát tartalmaz.
Azt tudom, hogy Péter nem tud jósolni, úgyhogy azt nem kérdezem meg, hogy 5 év múlva mi lesz, mert azt senki nem tudja. Viszont inkább azt kérdezem, hogy mire érdemes ma felkészülnie mondjuk egy magyar vállalatnak, mit figyeljen egy magyar vállalatvezető a Kína és EU közötti politikai döntésekben vagy mozgásokban, tehát milyen jeleket érdemes figyelni?
Hogy itt megint attól függ, hogy milyen iparágról beszélünk. Ugye említettem, hogyha valamilyen alapvetően nem technológiai intenzív, viszonylag egyszerű terméket importál Kínából egy magyar vállalatot, úgy gondolom nem ennyire éles a helyzet. Más szektorokban, amelyek technológiai intenzívebbek, ott már inkább. A nagy üzleti tanácsadó cégek egyébként azt ajánlják többnyire egyöntetűen, hogy meg kell próbálni a minden Kínával üzletelő nyugati vállalatnak több lábon állnia. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan magyar cégről beszélünk, amely Kínából importál, akkor nem kell ezt az üzleti kapcsolatot elvágni, ugyanakkor érdemes feltérképezni, hogy milyen alternatív beszerzési forrásokra van lehetőség. Részben azért, mert ez a diverzifikáció nyilván ad legalább valami fajta védettséget váratlan eseményekkel szemben, részben azért, amiről eddig is beszélgettünk, hogy az Európai Unió úgy tűnik, hogy a jövőben ebbe az irányba fogja terelni a vállalatait, és nyilván megint csak azokról a szektorokról beszélünk, amelyeket kritikusnak ítélnek meg Brüsszelben, hogy kevésbé függenek a kínai technológiáktól, tehát hogyha egy magyar vállalatvezető szerepébe próbáljuk beleképzelni magunkat, az mindenképpen egy jó döntés lehet, hogyha alternatívákat keresünk.
Alternatívákat keresünk, az azt jelenti, hogy nem csak kínai, hanem mondjuk akár más ázsiai, vagy amerikai, vagy közel-keleti technológiát is.
Ez nem azt jelenti, hogy minden esetben van, de ugyanakkor meg azért Kína nem ural mindent, ami technológia, és minden, ami modern gyártás. Igenis vannak más feltörekvő gyártási központok, van sok esetben azért nyugati technológia, és lehet, hogy valamennyivel drágábban, de tény az, hogy ezeket a geopolitikai kockázatokat egyre inkább a cégeknek be kell építeniük az üzleti tervezésbe, és ezekkel számolniuk kell, és akár vészforgatókönyveket és kell előre alkotniuk arra az esetre, ha mondjuk a kereskedelmi kapcsolat az Európai Unió és Kína között elmérgesedne.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben Gorecki Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt a vendégünk, a technikus Fülöp Csaba, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Posgai Nórát hallották.